Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntöm és köszöntjük a testvéreket itt a templomunkban, és egyaránt azokat, akik a világhálón keresztül követik Isten tiszteletünket. Isten áldjon és szenteljen bennünket az ő népévé. Kedves testvérek, a kormány döntést látom, hogy mindenki meghallotta, és mindenféle instrukció nélkül alkalmazzuk is. Annyit szeretnék a testvérek számára ezzel kapcsolatosan mondani, hogy mivel tegnap született meg az oltási létszám, így a presbitériumunk nem volt már lehetősége arra, hogy összejöjjünk, és ezt egymás között megbeszéljük, pontosítsuk. Aki úgy érzi biztonságban magát, hogy a maszkot szeretné fölvenni, az vegye föl, aki meg nem akarja fölvenni, az ne vegye föl. Jó, tehát ma jövő vasárnaptól szeretnénk visszaállni a megszokott, a pandémia előtt megszokott rendünkre. Ettől függetlenül, tehát aki maszkot szeretne viselni az Isten tisztelet alatt, viselje, a kézfertőtlenítőt kint hagyjuk az ajtóban, aki szeretné, az használja, kifelé jövet vagy befelé menet. Én azt kérem a testvérektől, hogy továbbra is tartsuk szem előtt azt, hogy a vírus sajnos nem takarodott el közülünk. Itt van, jelen van, meg újabb variánsok jelentkeznek. Vigyázzunk egymásra ebben a közösségben is, ez a kérésem. Jövő vasárnaptól majd osztunk énekes könyveket is, és akkor aki szeretne, az vehet onnan, és énekelhet úgy, ahogyan azt eddig is tettük. Hirdetem azt, hogy a következő héten a gyülekezeti alkalmaink úgy alakulnak, hogy kedden este 6 órai kezdettel itt a gyülekezeti termünkben fogunk bibliaórát tartani. Tehát most nem az interneten lesz a bibliaóra, hanem akik érdeklődnek, azokat bátorítjuk, hogy jöjjenek el, és vegyenek részt itt valós jelenléttel a gyülekezeti termünkben a bibliaórán, úgy, ahogyan ezt korábban is tettük. Ezen túl a megszokottól eltérő módon pénteken fogok rövid ige magyarázattal jelentkezni az interneten keresztül, hogy azok, akik esetleg nem tudnak eljutni a bibliaórára, mégis valamilyen módon részesülhessenek a gyülekezet az ige kincséből. Tehát nem csütörtökön és szombaton, hanem pénteken fogok ilyen ige magyarázatot közzé tenni. Aztán jövő vasárnap, ha Isten éltet, akkor a megszokott rend szerint fogunk újra itt találkozni. Most is megköszönjük mindazoknak a szolgálatát, munkálkodását, akik az elmúlt héten a környezetünkért, a templomért, Isten ügyéért tettek, ezért imádkoztak, vagy erre a célra adakoztak. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Kedves testvéreim, a 77. Zsoltárunkból fogunk most énekelni. A 77. Zsoltárunkból az első, valamint a 8. verset fogjuk énekelni Isten tiszteletünk folytatásában. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat.
Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat, hogy felkiáltékozzam.
hozzá, beszédem meghallgatá. Minden némi szükségemben, reménységem csak az Isten. Éjjel kezem feltartom, az égre hozzá nyújtom. Ó, erős és kegyes Isten, szent vagy cselekedetidben, és sehol senki nincsen, hozzád hasonló Isten. Csoda Isten a te dolgod, amint gyakran megmutatod, minden népek jól látják, nagy voltát hatalmadnak.
Kedves testvéreim, hallgassátok figyelemmel a Heidelbergi KT tanítását. Ez a KT, ami hitvallásunk, református egyházunk hivatalos hitvallása. A 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumokkal kapcsolatos tanítást adnak nekünk, azon belül az általunk gyakorolt két sákramentum közül a Szent Keresztséggel kapcsolatosan. Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyosakká is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, s mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek. Ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztjén anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az ószövetségben a körülmetélés által történt, melynek helyébe Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerzett. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük most is a mi szavunkat, mert nem csak teremtőnk vagy, hanem kezesünk is az Úr Jézus Krisztus által, aki ismered a mi sorsunkat, tudod a mi problémáinkat, ismered a mi sebeinket, fájdalmainkat, és mint jó orvos, mint igaz pásztor, kész vagy bennünket gyógyítani, és kész vagy bennünket vezetni is. Te vagy az egyedül, aki nem csak gyógyítgatsz és vezetsz bennünket, hanem aki meg is tudsz bennünket szabadítani mindattól, ami a mi életünket megkeseríti, és a te ítéletedet vonja maga után. Így kérjük tőled azt, hogy tisztogasd a mi életünket ezen a mai napon, gyógyítgassad a mi szívünket és lelkünket, és pásztorolj bennünket, hogy mint igaz pásztor után igaz nyáj, lehessünk és maradhassunk a te követőid. Hisszük, hogy szent lelked és igéd által mindezeket el tudod és el is végzed bennünk. Adjad, Urunk, hogy alázattal álljunk te előtted. Tűrve, sőt inkább várva, hogy te megérints bennünket, hogy beszélj velünk arról, amit tudnunk kell. Így áldj és szentelj meg bennünket szent lelked által a veled való közösségre, szent igaz dolgaid megértésére, hogy tudjuk, mit kell nekünk tennünk, hogyan kell nekünk cselekednünk és élnünk. Légy ebben, ami tanítónk, Urunk, ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található az a Prédikátor könyvében. A Prédikátor könyvének 11. fejezetéből a 9. és 10. verset jelöli olvasásra Biblia olvasó kalauzunk, és akik a régi Károli fordítás szerint olvassák az igét, ezt az igeszakaszt a 12. fejezetben találják, annak az első verseiként. Most az új fordításból tehát, a Prédikátor könyve 11. fejezetéből a 9. és a 10. verset olvasom, ahol ezeket jelenti ki a mi Urunk Istenünk a Prédikátor által. Örvendez ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Kedves testvérek, van ez életben néhány mondat, amelyeket az ember először mindig csak hallgat, sokszor grimaszolva, a szája szélét rángatva, de az idő múlásával ezeket a mondatokat maga is elkezdi mondogatni. Az egyik ilyen mondat így hangzik, ezek a mai fiatalok, és általában utána jön mindig valami. Amikor először halljuk ezt a mondatot, akkor általában nem szokott ez nekünk jól esni. De sok átkos gondolat és indulatos szó fogant meg bennünk azok után, hogy egy mondat így kezdődött a mi irányunkba. Ezek a mai fiatalok. Azonban nincs olyan nemzedék, aki körülbelül olyan 40-50 éves korára ne kezdené el maga is mondogatni ezt a mondatot, természetesen a fiatal nemzedék felé és számára. Ez talán azért van, mert ha tetszik, ha nem, a fiatal minden időben, függetlenül a történelemtől, a külsőségektől, minden időben ugyanolyan. És tulajdonképpen az idősödő ember is nagyjából ugyanolyan. Minden időben így van ez. Milyen a fiatal? Ha szabad így mondanom, mert itt a gyülekezetben most, jobbára idősebbek vagyunk együtt, milyenek voltunk? Mi az, amit már elfeledtünk? A prédikátor nagyon szépen fogalmazza ezt meg nekünk, amikor leírja egyfajta szempontból azt, hogy milyen a fiatal. Azt írja le nekünk, és arra emlékeztet bennünket, mert ilyenek voltunk mi is, hogy a fiatal a szíve vágya szerint élő. A szíve vágya szerint élő. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a prédikátor azt mondja, a fiatal kevésbé támaszkodik a rációra, kevésbé támaszkodik az értelemre. Sokkal inkább a szíve vágyait követi. Úgy is mondhatnánk ilyen modern szóval, hogy a fiatal általában az impulzusok által hozza meg a döntéseit. Azok alapján, az impulzusok által, amelyek ott és abban a pillanatban őt érik. A fiatal kevésbé érdeklődik a távlatos összefüggések után. Nem érdeklik általában a fiatalt az időben való távlatok, és sokszor a térben való távlatok sem, mert a fiatal szíve vágya szerint él, azaz, így is fordíthatnánk, hogy a fiatal leginkább maga körül forog. A szív, ha ezt a szót kimondjuk, hogy a mi szívünk, akkor mindig ide mutatunk valahova, a mellkasunk tájékára. Hát ott van a szervi szívünk is, és hát ide helyezzük sokszor, vagy ezzel azonosítjuk a lelki értelemben is a Biblia által használt szív szót. Magunkra mutatunk. Szívünk szerint élni, az ezt jelenti, amíg fiatalok vagyunk, hogy magunk körül forgunk, a saját szívünk körül forgunk. Azért teszi ezt a fiatal általában, mert úgy gondolja, hogy ez így jó. Hogy ez így jó. Hogy én a szívem szerint élek. A fiatalság a prédikátor szerint tulajdonképpen ezért örvendező és jókedvű. Attól örvendező és jókedvű, hogy egyre több mindenben dönthet. A gyermekkor sokszor azt jelenti az ember számára, hogy mások döntenek helyettem, és nekem azt a döntést le kell követnem. A fiatal örül annak, hogy ő hozhatja meg a döntéseit, de nem érdekli még, hogy a döntéseinek mi a következménye. Olyan, mint sok ember, aki elmegy, hogy vásároljon valamit. A vásárlás boldoggá teszi, a szerzés, de amikor hazaér, akkor döbben rá, hogy hát erre nem is lett volna szükségem. Ez a modern kornak, a fogyasztói társadalomnak egy betegsége, hogy az akció érdekel bennünket, ahogy elmegyünk, kiválasztjuk, kifizetjük, aztán utána rájövünk, hogy hát ezt nem is kellett volna talán. Nos, a fiatal is ilyen. Sokszor örül és jókedvű, afelett, hogy ő dönthet, de nem igazán izgatja és érdekli, hogy mi lesz ennek a következménye. Amit a fiatal általában még nem tud, az az, hogy csak a szívedre hallgass, mert azzal látsz igazán életvezetési recept és útmutatás. Nos, az nem az egyetlen és egyben üdvösséges bölcsesség, amit használnia kell. A fiatal hajlamos azt gondolni, hogyha a szívemre hallgatok, mert azzal látok igazán, akkor teszem a legjobbat. Még nem tudja a fiatal általában azt, hogy a szíve és annak a vágyai csalókák. Annak, hogy az ember szíve és vágyai csalókák, az az oka, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a szív befolyásolt állapotban van. Ennek az oka tulajdonképpen, vagy a ténye, inkább így mondom, velünk született. Sőt, velünk fogant. Senki nem tehet arról, hogy a szíve befolyásolt állapotban van. Mert már a fogantatásunk és születésünk pillanatában így van ez. Nem később válik azzá. Mondhatnám így is, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy a mi szívünk fordítva működik. Olyan befolyás alatt áll az ember szíve, hogy mindent fordítva lát. Azt látja és érzi jónak, ami az esetek döntő többségében valójában rossz. Mondhatnám azt is, hogy az emberi szív úgy működik születéstől fogva, hogy ott ad szabad utat, ahol éppen tiltania kellene a tovább haladást. Olyan ez, mint egy elprogramozott jelzőlámpa. Hogy ott mutat nekünk zöldet, ahol pirosat kellene, hogy mutasson. És sokszor ott jelez pirosat, ahol zöldet kellene, hogy mutasson. Amikor a prédikátor megírta a fölolvasott mondatokat, akkor valójában leírta az olvasók számára nekünk a fiatalság, a mindenkori fiatalság életfelfogását. Azt, ahogyan egy felnövekvő fiatal gondolkozik, és hadd mondjam azt is, hogy azt, ahogy mi is gondolkoztunk fiatalon. Nagyon fontos, hogy amikor ezeket a mondatokat olvassuk, örvendez ifjú, míg fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod. Szóval nagyon fontos, hogy amikor ezt a mondatot olvassuk, akkor ne azt gondoljuk ebből, hogy a prédikátor keringőre hív. Hogy felszabadítja a fiatalokat erre. Hogy mennyire nem így van ez, és mennyire nem szabad így értelmezni az ő szavait, hogy azok minden fiatalt arra buzdítanak, hogy éljenek csak szabadon, a szívük vágya szerint, elképzeléseik szerint, azt a következő mondat árulja el. Amit hozzáfűz ehhez a vershez. Ugyanis a prédikátor, miután ezt leírja, ezt a tényszerűséget, hogy ilyen a mindenkori fiatal, ezt fűzi hozzá, de tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Miután leírja, hogy milyen az ifjúság felfogása, az olvasó figyelmét felhívja egy tényre. Ez a tény pedig abban áll, hogy Isten végül mindenért számon kér. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy akár idősek vagyunk, akár fiatalok, talán szívesen olvassuk idáig a prédikátor szavait. Én biztos vagyok vele, hogy tarolni lehetne a fiatalok között ma, ha ennek a versnek ezt az utolsó mondatát nem olvasnám hozzá. Hát mert ezt mondja az ember szíve, ez diktálja a világ körülöttünk, a fiataloknak, örvendezzél, amíg fiatal vagy, legyél jókedvű ifjúságod idején, élj a szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. Hát ez a recept. Kérdezhetnénk testvérek, hogy a prédikátor miért ront bele ebbe a képbe? Miért nem hagyja jóvá ezt a dolgot? Miért kell neki ezt a mondatot oda böknie, hogy de tudd meg, hogy végül Isten mindent számon kér rajtad. Ennek az első oka, hogy a prédikátor beleront ebbe a képbe, nem más, mint az, hogy az ember kezdetben, fiatalon, ezt még nem tudja. Az ember kezdetben ezzel még nincs tisztában, hogy Isten végül engem mindenért számon kér. Ez a tudás nem születik ugyanis velünk. És mindaddig, amíg ezt nem halljuk valakitől, nincs erről valójában tudomásunk. Hogy Isten minden dolgunkért számon fog bennünket kérni. Tulajdonképpen erre, hadd mondjam így mai szóval, érzékenyíteni kell bennünket. Mindenkit erre kellene érzékenyíteni. Hogy az Isten végül minden dolgodért számon fog kérni. Az első ok, amiért beleront a képbe a prédikátor, az, hogy ezt nem tudjuk. A második ok, amiért ezt elmondja, az az, hogy az ember a fiatalsága múlásával a fiatalkori bűneit először bagatelizálja, aztán meg egyenesen el is felejti, és amit az ember elfelejt, arról hajlamos azt hinni, hogy az meg sem történt. Nem így vagyunk, hogy amikor tudatosodunk és rájövünk, hogy milyen vétkeink voltak, először csak bagatelizáljuk. Ennek az egyik útja az, hogy azt mondjuk, hogy hát mindenki azt csinálta akkor. Hát minden fiatal azt csinálta. Elkezdjük általánosítani a mi személyes bűnünket. És ezzel már nem is olyan erős. Eltelik egy-két év vagy évtized, nagy részét elfelejtjük annak, amit fiatalon tettünk és elkövettünk. És azt kezdjük gondolni, hogy tulajdonképpen a világ, meg a mi bűneink, azok csak annyi, amit mi abból megértünk, felfogunk, amire emlékszünk. Hát ha valamire nem emlékszünk, az már talán meg sem történt, annak már nincs hatása ránk. Elmondja a prédikátor, beleront a képbe, ha szabad így mondani, hadd mondjam így testvérek, a mi képünkbe ront bele, akik idősebbek vagyunk, és azt mondja, hogy lehet, hogy te már elfelejtetted, lehet, hogy te elbagatelizáltad, de az attól még nem vált, meg nem történté. És ha megtörtént, mit kell tudnod? Azt kell tudnod, hogy mindezekért Isten végül számon kér. A harmadik ok, amiért a prédikátor beleront a képbe, és nem engedi, hogy lubickoljunk a világ receptjében, hogy éljünk csak szívünk vágya szerint, az az, hogy az ember az idő múlásával nem csak feledékenyé válik, hanem elnézővé is. Az ember elnézővé válik, és azért válunk elnézővé, testvérek, mert így akarjuk a mi lelkiismeretünket megnyugtatni. Így akarjuk a szívünknek azokat a vágyait, amelyektől nem tudunk szabadulni, valahogy így akarjuk kioltani. Ha én megtettem, akkor megteheti a gyerek is. Hát csak nem szólhatom meg. Hát én is olyan voltam. Hát akkor lehet olyan ő is. Engedékenyé válunk, és ez egy teljesen hamis dolog. A prédikátor figyelmeztet bennünket arra, hogy Isten mindenért számon kér egyszer. Azonban szeretném a testvérek előtt hangsúlyozni és aláhúzni, hogy amikor a prédikátor így beleront a képbe, és azt mondja, hogy de tudd meg, hogy Isten számon kér, akkor nem fenyeget bennünket. Ez nem egy fenyegető beszéd, testvérek, hanem Isten szent lelke a prédikátoron keresztül emlékeztet minden embert. Ez egy csendes emlékeztetés. Méghozzá arra emlékeztet bennünket Isten, hogy lehet, hogy te bagatelizálsz, lehet, hogy engedékeny vagy, lehet, hogy te felejtesz, de én, a te Istened, a Teremtő Isten, a világ Ura, nem felejtek. Ez azt jelenti, mai nyelven fogalmazva testvérek, hogy Isten minden teremtményről mennyei, tévedhetetlen nyilvántartást vezet. Istennek sajátságos adatbázisa van, amely a fogantatásunktól egészen a halálunk pillanatáig mindent rögzít. Isten nem felejt. A tények, amelyeket rögzítenek a mennyei tévedhetetlen adatbázisok, teljesen igazak, valósak, soha nem tűnik el azokból csak úgy magától semmi. Az ember elfelejtheti tetteit, sőt az ember elfelejtheti még Istent is, de Isten nyilvántartásai működnek, Isten nem felejt. Ezekről a mennyei nyilvántartásokról, amelyek személyes nyilvántartások rólunk, mindannyiunkról, egyen-egyenként, azt kell tudni, hogy ezekből adatokat egyedül Isten képes törölni, de csak egyféle módon, ez pedig nem a felejtés. Tehát amíg mi törlünk az emlékezetünkből dolgokat azáltal, hogy elfelejtjük őket, Istennél is van törlés, de ennek nem a felejtés az útja és a módja. A prédikátor emlékeztet erre bennünket, mindenkit, fiatalokat és időseket egyaránt. Tudd meg, mindezekért, amiket elkövettél, ahogyan az életedet élted, ahogyan meghoztad a döntéseidet, Isten egyszer számon kér, azaz megítél téged. Kedves testvéreim, Isten ma a több ezer éves igén keresztül figyelmeztető jelzést ad tehát fiatalnak és volt fiatalnak, azaz mindannyiunknak. Talán amikor felolvastam ezt az igét, akkor néhányan fújtak egyet, hogy de jó, most a fiatalokról lesz szó. De mindannyian voltunk fiatalok, és így az ige bennünket is utol ér. Szól és emlékeztet bennünket, figyelmeztet bennünket, ami teremtő ismeri, Istenünk. Szól azoknak, akik bátran törnek át mindenen, a bűnös szívük hamis jelzéseire hallgatva, és szól Isten igéje azoknak, akik már elfeledték életük ezen szakaszának minden bűnét. Azt, hogy ilyenek voltak, hogy ilyenek voltunk. A figyelmeztető jelzés tehát ebben áll, mindenért számot kell adjál, méghozzá Isten ítélőszéke előtt, Isten előtt, ahol halálosan pontos nyilvántartása zajlik az életednek. Mit jelent ez? Isten rögzít minden gondolatot, Jézus beavatott ebbe bennünket, hogy Isten rögzíti a gondolatainkat is, Isten rögzíti a mi szavainkat, és Isten rögzíti a mi cselekedeteinket. Azt mondja a Szentírás, hogy nincs előle elrejtve semmi. Se gondolat, se szó, se cselekedet. Ott Isten ítélő széke előtt kell majd mindannyiunknak számot adni, ahol nincsen feledés, és ahol nincs hamisság sem, és tévedés sem. Isten nem rossz indulatú. Nem fog beleírni az aktánkba semmit. Egyszerűen csak azt fogja elővenni, ami maga az igazság, ami történt, ami volt. Mert ő maga igaz. Az ifjú kor nem örök. Amíg ifjak vagyunk, hajlunk azt hinni, hogy sose halunk meg, azaz soha nem lesz végül számadás. De Isten józanít bennünket, fiatalokat is, és bennünket idősödő testvéreket is, hogy nem tudjuk elkerülni az Isten előtt való számadást, egyikünk sem. Ezt nem lehet megúszni, itt nincsenek oldalbejárók, ahol be lehet valahogyan úgy jutni, túl lehet jutni az Isten ítélő széke elől, hogy én ott nem állok meg. Ez egy kikerülhetetlen találkozás lesz Istennel. Akkor hogyan éljünk? És mit tehetünk azzal, ami már megmásíthatatlan? Kell, hogy föltegyük ezt a kérdést. Aki fiatal, föl kell, hogy tegye a kérdést, hogy ha ez így van, akkor hogyan éljek? És mi, akik már nem vagyunk annyira fiatalok, vagy egyáltalán nem vagyunk fiatalok, föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mit tehetek egyáltalán azzal, amit már nem tudok újraírni, már nem tudom megmásítani, már megtörtént. A prédikátor így folytatja itt a 10. versben, azt mondja nekünk, távolítsd, vesd el a szívedből a haragot, bosszúságot, a rosszat és a gonoszságot. Hogy érthetőbb legyen, a prédikátor arra buzdít minden embert és minden olvasót, hogy távolítsuk, vessük ki a szívünkből a haragot, bosszúságot, azaz a lázadást. A lázadást. És vessük el a szívünkből a rosszat és a gonoszságot. Itt a prédikátor arról beszél, hogy azt vessük ki a szívünkből, amire Isten azt mondja, hogy rossz és gonosz. Mert hogy az ember alapvető problémája az, hogy Isten ellen lázadva születünk meg. Hadakozunk az Istennel. Szeretjük azt, amire Isten azt mondja, hogy káros nekünk. És utáljuk azt, amire Isten azt mondja, hogy ezt kellene tenned. Ahogy mondtam, testvérek, a szívünk születésünktől fogva fordítva működik. Oda mutat nekünk szabad utat, ahol a tragédia vár. Ahol meg az élet lenne, oda pirosat mutat. És ha az ember a szívére hallgat, amely születésétől fogva rossz program szerint működik, akkor végül tragédiába torkolik az egész élete, sőt az örök élete is. Azt mondja a prédikátor, távolítsd, vesd el a szívedből. De hogy tudom én eltávolítani és elvetni a szívemből az Isten ellenességet, az engedetlenséget? Olvassuk végig ezt a könyvet, és a következő fejezetben fogjuk majd olvasni a 13. versben, ennek a könyvnek a legvégén azt, hogy a prédikátor azt mondja, féld Istent, tartsd meg parancsolatait, mert ez minden ember kötelessége. Mit jelent ez? Félni az Istent és megtartani a parancsolatait. Azt jelenti más szóval, testvérek, hogy prédikátor azt mondja, hogy adjál igazat Istennek. Adj igazat Istennek. Te mindig indulatoskodsz. Haragban állsz az Istennel. Te mindig vitatod, hogy az a jó, amit ő kínál és ad neked. Hogy az a jó út, ami ő akarja, hogy járjál. Mindig vitatkozol az Istennel. Azt mondja a prédikátor, kezdjél igazat adni Istennek, mert ő a te javadat akarja. Nem a pillanatnyi javadat, hanem az örök javadat. A prédikátor azt mondja, adj igazat Istennek. Tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Azt akarja a prédikátor, hogy megértsük, hogy az a bizonyos isteni adatbázis, személyes nyilvántartás rólunk, ahogyan erről már szóltam korábban, egyféle módon töröltethetik. Ebben is igazat kell adnunk Istennek. Nem úgy töröltetik, ezt már leszögeztük, hogy Isten elfelejt. Nem úgy töröltetik, hogy mi megpróbáljuk meg nem történté tenni, hanem úgy történik meg, ami személyes nyilvántartásunk mennyei törlése, hogy nekünk, akik a bűnöket elkövettük, akik a szívünk szerint gonoszságban, haragban, bosszúságban éltünk, be kell nyújtanunk egy kérvényt Istennek. Be kell nyújtanunk egy kérvényt Istennek, hogy törölje az ő nyilvántartásából mindazokat a bűnöket, amelyek minket ítéletre visznek. Testvérek, máshogyan nem lehet törölni a bennünket halálra ítélő bűnök sorát. Csak ha Istennek benyújtunk egy személyes kérvényt. Mi kell legyen ebben a személyes kérvényben? Benne kell legyen, testvérek, hogy a mi kérésünket az Úr Jézus Krisztus nevéért, tettéért kérjük. Nem az kell benne legyen a kérvényben, hogy mi már ezt kiérdemeltük. Nem az kell benne legyen ebben a kérvényben, hogy jaj, mi nagyon szegények vagyunk, bocsáss meg nekünk, jobbat érdemelnénk. Hanem az kell benne legyen ebben a kérvényben, hogy igen, Istenem, benne van a te nyilvántartásodban az én összes bűnöm, az én egész istentelen életem, amire nincs bocsánat, amitől nem tudok szabadulni, de Jézus Krisztusért, azért, mert ő eljött, megváltott és bűnbocsánatot szerzett nekem, Jézus Krisztusért kérlek, hogy töröld el az engem ítélő bűnök sorát. Testvérek, Istenhez ezt a kérvényt minden embernek, aki meg akar menekülni Isten ítélő széke előtt, személyesen kell benyújtania. Az egyház nem tudja benyújtani a hívek helyett. Én nem tudom benyújtani helyettetek. Mindenkinek személyes ügye ez Istennel. Bűnbocsánatot kell kérnünk hittel az Úr Jézus Krisztusért, őrá appellálva. Azt mondja az ige, hogy a szívünket oda kell adni Istennek. Mert a bűnbocsánat azt jelenti, hogy a szívből eltávozik az Isten felé való harag, az Isten felé való lázadás, a bosszúság, ugyanis Jézus Krisztus belép az ember szívébe, és ott rendet rak. Mondjuk így, hogy helyre állítja a jelzőlámpák működését. Hogy az most már ne fordítva működjön, hanem ott mutasson tilost, ahova tilos mennünk, és ott mutasson szabad utat, ahova szabad mennünk. Ezt mi nem tudjuk magunkban megoldani, de Isten Jézus Krisztus által megteszi. Félreértés ne essék, amiről itt a prédikátor ír, az nem egyszerű önjobbítás. Hogy én elhatározom, hogy holnaptól más leszek. Tudjuk, hogy ez ideig, óráig működik, de inkább csak percekig. Az, amiről itt a prédikátor beszél, az ennél egy sokkal mélyebb dolog. Amiről ő ír, az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus beengedése a szívünkbe, hogy ő ott állítson mindent helyre. Úgy állítson helyre, hogy amit azután teszünk, az ne vádoljon bennünket. Azaz, ha követjük őt, az ő útmutatását, az az életünkre szolgáljon. Amikor meg nemet mondunk ott, ahol ő nemet mond, az szintén megmentsen bennünket az ítélettől. Ennek a kérvénynek a benyújtása, testvérek, egy bizalmi kérdés is. Személyes bizalmi kérdés, hogy én bízok-e Istenben, bízok-e abban, hogy ő Jézus Krisztusért eltörli az én bűnömet, bízok-e abban, hogy ő nekem a legjobbat akarja, bízok-e annyira benne, hogy ezután ne a saját szívemre hallgassak, hanem egyedül ő rá. Az emberi szívben a bűn okozta kavalkádot, összevisszaságot egyedül Jézus Krisztus képes felszámolni. Mert minket ural a bűn. Mi olyanok vagyunk, mint azok az emberek, akikről látunk néha megdöbbentő filmeket a televízióban, hogy gyűjtögetnek. A múlt héten egy részletet elkaptam egy ilyen filmből, ahol egy egész lakás volt tele mindenféle szeméttel, és csak az ágynak a fele volt, azt mondta az asszony, akivel ez a film készült, hogy már nem tudok rendesen lefeküdni se. De nem képes rendet tenni, nem képes megválni semmitől. Hát ilyen az ember a bűnnel. Időnként lesöpörjük a szemetet az ágyról, de az attól még ott marad. Nem tudunk tőle szabadulni, sőt, egyre csak halmozzuk. Teljesen uralkodik rajtunk. Jézust nem tudja uralni a bűn. Egész életével ezt példázta előttünk, hogy rajta nem uralkodik a bűn. Minket legyőz a bűn. Jézus Krisztus megmutatta, hogy őt nem győzi le a bűn. Testvéreim, Jézus Krisztus nélkül mi rabok maradunk, a bűnnek a rabjai maradunk. Vele azonban felszabadulunk, és azt mondja nekünk, azt tanítja nekünk az Úr az ő kijelentésébe, hogy többé nem uralkodik rajtunk a bűn. Többé nem uralkodik rajtunk a bűn. Nem azt mondja, hogy nem lesz találkozásunk a bűnnel. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem kerülnek be fölösleges dolgok az életünkbe, hogy nem lesznek rossz döntéseink. Azt mondja a Biblia, hogy nem uralkodik többé rajtunk a bűn. Kedves testvérek, arra hív a prédikátor, hogy tegyük meg ezt. Adjunk igazat Istennek. Távolítsuk el, vessük el a szívünkből a haragot, a bosszúságot, a lázadást, a rosszat, a gonoszságot, mindazt, amire Isten azt mondja, hogy utálatos ő előtte, bennünket pedig végül halálos ítéletre visz. Hozz egy döntést, takaríts ki a szívedet, és ez sehogy máshogy nem teheted, csak ha Isten felé beadsz egy kérvényt, és jön Jézus Krisztus, aki megszabadít téged a bűn uralma alól. Megtesszük-e ezt, kedves testvérek? Megtesszük-e ezt, kedves fiatalok? És kedves nem fiatalok, megtettük-e ezt? Megtettük-e már ezt az életünkbe, vagy csak egyszerűen feledésbe vagyunk? A mennyei nyilvántartásokat egyedül Isten törli, méghozzá a Jézus Krisztus nevében beadott kérvények alapján. Beadtuk-e már a kérvényeinket? Tegyük meg, testvérek, amíg nem késő. Tegyük meg, mert a mi Urunk Istenünk kész megbocsájtani. Kész Jézus Krisztusért eltörölni a mi bűneinket, amelyek egyszer az ő ítélő széke előtt vádolnának bennünket. Megkérlek benneteket, kedves idősödő testvérek, szülőtársak, nagyszülőtársak, ne legyetek engedékenyek. Ne legyünk engedékenyek, mert ez rajtunk, ami múltunkon nem segít. Nem segít, ha hagyjuk a gyermekeinknek és a fiataljainknak azt, hogy éljenek csak a szívük szerint. Ez rajtunk nem segít, csak önáltatás. A gyermekeinket, unokáinkat viszont a legrosszabb irány felé taszítja és tolja a mi engedékenységünk. Az, hogyha mi elengedjük őket, és azt mondjuk, éljetek szabadon a szívetek szerint. Ne legyünk ilyenek. Türelemmel, szeretettel és nagy határozottsággal neveljük fel mindazokat, akik ránk bízottak, testvérek. Legyünk határozottak. Igazgassuk az ő lépteiket. Lázadni fog a szívük ellene. Ez van bennünk. Bennünk is ez volt. De a legjobbat mégis úgy tesszük, ha kijelöljük számukra azokat az ösvényeket és azokat az utakat egyértelműen, és igazgatjuk ezen az ő lépteiket, amiken nem a veszedelem felé mennek. Vezessük gyermekeinket Jézus Krisztushoz. Ne várjunk a konfirmációig. Ne várjunk addig, amíg majd valami tragédia történik, és akkor azt mondjuk, na most már lehet Jézusról beszélni. Kezdjük el a legkisebb csepségekkel is azt, hogy vezetjük őket Jézus Krisztushoz, és ne adjuk föl. Ne adjuk föl akkor sem, amikor a gyerek kitalálja, hogy neki magánszoba kell, amikor bezárja az ajtót. Ne adjuk föl, vezessük őket határozottan, szeretettel és nagy-nagy türelemmel az Úr Jézus Krisztushoz. Ugyanúgy tegyük ezt meg, mint egykor azok a nagyon bölcs szülők, akik odavitték az Úr Jézushoz gyermekeiket, és azt kérték, hogy áldja meg őket. A tanítványok ugyanezt nem látták szükségesnek. El is akarták hesegetni ezeket az embereket. Hát az Úr Jézus nem foglalkozik gyerekekkel, ő felnőtt gyógyász. Milyen jó, hogy Jézus helyre tette őket. Azt mondta, itt, most kell elkezdeni. Most kell elkezdeni, hogy az ő szívük megtisztuljon, és ne a bűnös szívüket kövessék egy életen keresztül, mert abból csak ítélet származik. Örvendez, ifjú, amíg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el a szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Ha a kor elmúlik is, a bűn, a vétek és annak a súlya nem múlik el addig, amíg Isten maga a mennyei adatbázisból a te kérésedre, amit Jézus Krisztus nevében kell benyújtanod, el nem törli. Kérlek, bíztatlak benneteket, tegyük ezt meg. Amen. Kedves testvéreim, elcsendesedésünk előtt a 220. dicséretünkből az első három verset fogjuk most énekelni. A 220. dicséretünk Balassa Bálint nagyon szép éneke. Első három versét énekeljük. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.
Bocsáss meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, mondok fertelmességét, töröld el rúdságát, minden hálnok. És lelkem terhét. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, tétova bujdósik, mint madár a szélvészben. Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, akar esni kétségben. Akar nagy akorta, hozzád ismét megtérni, de bűnei miatt nem mer előtt bemenni. Tőled, ó igen, fél, reád nézni sem mér, színed igen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert olyan nagy szeretettel emlékeztetsz bennünket arra, amit hajlamosak vagyunk elfeledni. hogy egyszer majd meg kell állnunk ott a te ítélő széked előtt, ítéletre mindazokért, amiket gondoltunk, szóltunk és cselekedtünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most erre bennünket, és arra hívsz és arra bátorítasz, hogy adjunk neked igazat. És hogy kérjük tőled minden hamisságunkra, bűnünkre a te bocsánatodat az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük te neked, hogy ő érette, eltörlöd a mi bűneinket, és azoknak ítéletét rajtunk végre nem hajtod. Köszönjük, hogy ő érette, kész vagy megbocsájtani nekünk. Add a mi szívünkbe, hogy bízzunk te benned, és ki tudjuk mondani személyesen te előtted bűnvallásunkat, és a te kegyelmedért való esedezésünket. Segíts ebben meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy megtegyük ezt még annak előtte, hogy odaállnánk a te ítélő széked elé. És taníts bennünket a szent életre. Bocsáss meg sokféle engedékenységünket, tévhitünket, sokféle felelőtlenségünket, amelyel neveltük azokat, akiket nekünk adtál ajándékba, de nem hozzád segítettük őket, hanem hagytuk őket szabadon szívük szerint élni. Kérünk, adj nekünk bölcsességet, bátorságot, türelmet és szeretetet a mi szívünkbe, az ő irányukba, hogy így tudjuk őket hozzád szeretni, hozzád vezetni, hogy életük ne ítéletre méltó bűnökkel teljen meg, hanem a neked való igazatadással és a te dicsőségeddel. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor így kiáltunk te hozzád, és azt kérjük tőled, szenteld meg a mi életünket, szerettesd meg velünk a te igazságaidat, hitesd el velünk a valóságot, amit föltártál előttünk. Hallgass meg most személyes könyörgéseinket is, amelyeket a következő csendben mondunk el a te szent színed előtt. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival folytassuk könyörgésünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket a már énekelt 220. dicséretünk 6. és 7. versét énekelve. A 220. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez.
azért én lelkem kegyelmes Istenethez. Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, mert lám hozzáfogod, csak reáhagyd magad. Igen, irgalmas Úr ez. Higgyünk mindörökké, egyedül csak ő benne. Őrizkedjünk bűntől, ne távozzunk őtől.